Köszönöm Istennek, hogy ilyen sokan vagytok ma. Hogy együtt lehetünk, hogy épülhetünk hétről hétre az ige által. És lassan 25-26 éve vagyunk a gyülekezetben, születtünk újjá. És az alatt is minden héten, amikor meghallgatjuk a tanításokat, mindig rácsodálkozom, hogy Uram, még mennyi minden nem tudunk. Nagyon sok minden van az igében, Isten országában, ami nekünk áldás, de még nem tudtuk elvenni, még nem ismertük meg, még nem nyílt meg a mi számunkra. Az elmúlt időszakban, talán egy hónapja, az Úr Jézus csodáival foglalkoztam. Nagyon izgatott az, hogy látom a jeleket és a csodákat most is a gyülekezetben, és megnéztem az Új Szövetségben, hogy az Úr Jézus csodái vajon hogyan jöttek létre, milyen körülmények között jöttek létre. Kellett-e hozzátenni valamit azoknak, akikkel a csoda történt? Kellett-e hozzátenni valamelyik embernek hozzá valamit, hogy megtörténjen, előjöjjön az a csoda? Ha hiszitek, ha nem, a felkenetése óta a kereszt haláláig több mint 500 csodát tett az Úr Jézus. Ebből, amit úgy nevezünk, hogy természeti csoda, tehát a természet törvényeivel ellentétes dolgok történtek, az 16 volt. Ilyen volt a víz borrá változtatása a kánai mennyegzőn, a csodálatos halfogás, a második csodálatos halfogás, a vihar lecsendesítése, a kenyérszaporítás, a második kenyérszaporítás. Teljesség igénye nélkül mondom, Jézus a vizen jár, aztán Jézus színeváltozása, a fügefa megátkozása, nem sorolom fel mindet. Volt 35 gyógyulási csodája, amiről a ige ír, amit a Biblia rögzített. Ebben a 35 csodában 3 halott feltámasztása volt. Volt ördögűzés, volt személyes vakok gyógyulása, bénák meggyógyítása, süket némák meggyógyítása. És volt a tömegek, amikor csak úgy írja az ige, hogy meggyógyultak mindazok, akik hozzá mentek. Tehát több mint 500 csoda. Tehát az Úr Jézus, amikor itt járt a földön, akkor 3 év alatt, mert ennyire tehető az ő szolgálata, 500 csodát tett. És ez az Úr Jézus most ott ül a mennyben, közben jár értünk, és ma itt van köztünk. A csodatévő ma is itt van. A csodatévő ma is él. És szeretnétek ti is a ti csodátokat megkapni tőle? Igen. Akkor nézzük meg, hogy mi történt, hogyan történtek ezek a csodák. Ne ijedjetek meg, mert nem fogom mind az 50-et felsorolni. A teljesség igénye nélkül 3 történetet vettem ki. És a többit majd otthon, ha gondoljátok, elolvassátok. De múlt héten már hallottunk róla, hiszen a múlt heti tanításban már a gyógyulási csodákról volt szó. És most én szeretnék 3 történetben abban a megközelítésben szólni nektek, hogy milyen körülmények között, mit tettek hozzá az emberek, mit kell nekünk tennünk, hogy a mi csodánk előjöjjön, hogy kaphassunk valamit. A tegnapi csodálatos imakörben egyik magyarázó testvérünk azt mondta, hogy akiért szól az ima, annak is nyitottnak kell lenni, annak is van tennivalója, hogy bekövetkezzék az életébe az, amit kérünk, amit Isten adni akar. Hát nézzük az első csodát. Az első csoda maga az Úr Jézus Krisztus, ezt nem vitatjuk. De az első történet a János evangélium 4. részéből a 43-as, 54-es, amikor Jézus csodát tesz Galileában. 2 nap múlva pedig kiment onnét, és elment Galileába. Mert Jézus maga tett bizonyságot arról, hogy a prófétának nincs tisztessége a maga hazájában. Mikor ezért bement Galileába, befogadták őt a galileabeliek, mivel hogy látták mindazt, amit Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen, mert ők is elmentek az ünnepre. Ismét a galileai Kánába ment azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Mikor ez meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzáment, és kérte őt, hogy menjen vele, és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán volt. Mondta azért néki Jézus, a jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondta néki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondta néki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember e szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. Amint pedig már megy vala, elébe jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak néki, mondván, a te fiad él. Megtudakozta tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett, és mondának néki, tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Megértette azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki Jézus, a te fiad él, és hitt ő és az ő egész háza népe. Ezt ismét második jelgyanánt tette Jézus, amikor Júdeából Galileába ment. Ez a történet ellentmondással kezdődik. Az evangelista először Jézust magát idézi. Nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Hallottuk a názáreti esetet, nem is tudott ott semmi csodát tenni azoknak hitetlensége miatt, hiszen csak az ács fiát látták benne. Aztán közvetlenül ezután mégis azt mondja, mégis mikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, mivel látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, és ők is ott voltak. Mi is történt itt Galileában? Jézus, az ő személye, az ő tanításai nem kellettek. De a gyógyítása, a segítsége, a csodái, az igen. A galileaiak, a szülőföldje csak akkor fogadta be őt, mikor látta a jeleket és csodákat Jeruzsálembe. Hiába prédikálta nekik az evangéliumot. Egy történet jut erről eszembe, hogy Munkácsi Mihály, amikor híres festő lett, és Párizsban már dolgozott, és világhírű volt, eljutott valahogy az ő híre Magyarországra is, a szülőfalujába, és mikor haza látogatott, akkor meglátogatta egyik nagynénjét, és azt mondta, hogy te Mihály, hallom, milyen nagy festő lettél, kipingálhatnád a tornácomat is. Valahogy itt voltak vele a galileaiak is. Ha már ez az ács fia gyógyítani tud, csodákat tenni tud, hát abban már mi is kérünk. Jézus nem, de a gyógyításai igen. Jézus nem, de a csodái igen, a segítsége kell. Nagy elismerése volt ezért Jézusnak. Amikor Galileában a királyi főember ment hozzá segítségül. Ez hatalmas dolog, közvetlen az uralkodó mellett dolgozott, ott volt szolgálatban, ott volt tisztségben. Hát olyan, mintha egy miniszter ide jönne, és itt kérne gyógyítási segítséget. Hát körülbelül rangban ez egy ilyen nagy dolog volt. Meg kellett tapasztalni a királyi embernek is, hogy Jézus az Úr, Galileában is. Ebben a történetben tanúi vagyunk ennek. Tanúi vagyunk, mert mikor oda ment ez a királyi ember, és segítséget kért tőle, mert ugye a fia halálán van, akkor Jézus először megfeddi. Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Szó szerint nagyon sokan vannak ma is így, de meg lehet-e bántani igazán egy beteget, akinek az orvos elmondja a diagnózist? Nem. Ő azért jött, hogy gyógyulást kapjon. Elfogadja a feddést. Elfogadja, és ezután így szólítja, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. És akkor megmutatja Jézus az ő Úr és Király voltát. Menj el, a te fiad él. Hitt az emberi szónak. Nagyon fontos. Hitt az emberi szónak. Nem azt mondta, hogy nem azt kértem, hogy szóljál. Azt kértem, gyere el, gyógyíts meg. Hitt Jézus szavának, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. A mi életünkben is gyakori, hogy látni akarunk, fogni akarunk, tapasztalni akarunk, majd ha látom, akkor hiszem, elég a szóból, elég a prédikálásból. A főember nem szólt semmit, hitt Jézus szavának, és elindult. Isten igéjének ma is gyógyító ereje van. Sokszor megtapasztaltam már a gyógyító szó erejét. Látjuk az igét működésben. Látjuk, amikor csak az embereknek a lelke sérült, és szükségük van néhány gyógyító szóra. De Isten igéje maga a gyógyulás. Rendelkezésünkre áll. Nekünk is csak azt kell tennünk, hogy hinnünk kell az isteni szónak. Hinni kell, és akkor megtörténik, amit kérünk. Amikor a főember fia meggyógyult, azt írja az evangelista, hitt ő és az egész háza népe. Láttunk nagyon sokszor, hálaadással gondolok azokra a gyógyulásokra, amik történtek, amikor egy valakit meggyógyít az Úr a családban, és az egész család az Úr Jézushoz fordul. És az egész család megtér. Csodálatos dolog, hogy az egész család, itt is ez történt, hitt ő és az ő egész házanépe. Először Jézus szavának hitt, és utána az egész házanépe Jézushoz tartozott. Mit tudhatunk meg ebből a csodatételből? Mi a mi tanulság ma is a mi számunkra? Azt, hogy Jézus még a szűkebb hazájában is Úr. Ő az Úr. A második megmutatja azt, hogy ha hittel jön hozzá valaki, bárki, annak beteljesedik, amit kér. A harmadik, hogy nagyon nagy szerepet kap az ige. A kimondott szó, Isten szava, Jézus szava. Higgy a szónak, higgy az igének, és beteljesedik az életünkbe. A második történet, Máté evangélium 9. rész 27-31-es, a két vak szemeinek megnyílásáról szól. Amikor Jézus továbbment onnét, két vak követi őt, kiáltozva és ezt mondva, könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Mikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, és mondanékik Jézus, hiszitek-e, hogy én ezt megcselekedhetem? Mondának néki, igen, Uram. Akkor illeti az ő szemeiket, mondván, legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkoztak azoknak szemei, és rájuk parancsolt Jézus, mondván, meglássátok, senki meg ne tudja. Azok pedig kimenvén elterjeszték az ő hírét az egész tartományban. A történet megértésénél próbáljunk meg beleérezni a vak ember helyzetébe. Próbáljuk ki, akinek van bátorsága reggel fölkelni, nem kinyitni a szemünket, kibotorkálni a fürdőszobába, elkészíteni a reggelit, megkeresni a ruhánkat, felöltözni, aztán talán elindulni a munkahelyünkre vagy egy buszra, arra a megfelelő helyen felszállni, arról a megfelelő helyen leszállni. Érzékelitek, hogy nagyon nagy nyomorúság a vakság. Nem csak azt jelenti, hogy nem látja a kékeget, nem látja a gyerekei arcát, hanem az egész világgal csak tapintás, hallás, érzékelés alapján tud kontaktust teremteni. Nagyon nyomorultak ezek a vakok ebben a történetben is. És elismerhetjük, hogy nagyon nagy szükségük van a gyógyítóra. Mit üzen nekünk, látóknak ez ma? Sokat. Mert bizonyos fajta vakságban mi is szenvedünk olykor. Hiszen ha valakit anyagi gondok gyötörnek, vagy súlyos fájdalmai vannak, nem látja meg a napfelkelte szépségét. Annak hiába mondod, hogy nézd, milyen gyönyörű tájon megyünk, azt se veszi észre, merre megy az autó vele. Ha valaki veszekszik, egy fiatal párt vagy két embert egymással ordibálni látunk nagyon gyakran. Fogalmuk sincs, milyen évszak van. Vakok a körülöttük lévő világra. És hányszor van tele a szívünk keserűséggel, félelemmel, aggodalommal, ami annyira lefoglal bennünket, hogy nem látjuk a körülöttünk lévő világot. És nagyon sokan leélik az életüket anélkül, hogy meglátnák azt, amit begyönyörködni lehet, amit az Úr nekünk adott, hogy meglátnák a gyönyörű tájat, ahogy kibújik a hóvirág, egy kisgyerek mosolyát, egy nagyon szép fát, egy szép virágot. Nem látja, csak azt látja, hogy ez se sikerült, az se sikerült, megint drágább lett, fáj, nem mozdult meg, nem változott. Vannak olyan emberek, akik képtelenek meglátni Isten ajándékát, Isten szépségét, amit nekünk adott azért, hogy az örömünk teljes legyen. Hogy örülni tudjunk neki, hogy gyönyörködni tudjunk az ő szépségében. Nagyon sokan vakok vagyunk, vakok erre. Nagyon sokszor van úgy, hogy szemmel, fizikai szemmel látó házastársak úgy élik le az életüket, hogy nem veszik észre a másik killódását, szomorúságát, szenvedését. És nagyon sokszor van úgy, hogy nem vesszük észre a mellettünk élő embereket. Nem veszem észre, hogy a szomszéd néni húzza a lábát. Nem veszem észre, hogy a postás, aki eddig jópofán hozta nekem a leveleket, most kevésbé vidám. Nem veszem észre, hogy a mellettem dolgozó embernek megőszült a haja, és sokkal mogorvább mostanában. Miért nem vesszük észre? És nagyon sokszor nagyon vakok tudunk mi lenni, látók is. Meglepődünk, ha valaki fölhívja a figyelmünket, hogy nem látod, hogy a férjed vagy a feleséged milyen rosszul néz ki mostanában. Jé, nem látom. Nem veszed észre, hogy a gyereked nem jár haza? Nem látom, nem veszem észre. Hát miért nem veszem észre? Mert rohanni kell, mert vár a munka, mert létszámleépítés lesz, mert engem fog kirúgni a főnököm holnap, mert föl kell adni a lottómat, hát ha most fogom megnyerni az ötöst, mert focimes lesz a tévében, mert megy a sorozatom. Nem vesszük észre, mi látók, sok mindent, ami az életünkbe történik. Higgyétek el, hogy mi is helyreállításra szorulunk. Nem vagyunk kevésbé szánalmasak a mi vakságunkban, mint volt ez a két jerikói vak a magáéban. Arról nem is beszélve, hogy a megoldást sem látjuk meg, hogy az Úr Jézus van, kinyújtja a kezét, vár bennünket. Nem érdekel minket, ne prédikáljon nekem, ne beszéljen nekem itt Jézusról. Ennyi. És vakok maradnak nagyon sokan. Nézzük, mit tett Jézus ezzel a két vakemberrel. A két vak, amikor meghallja, hogy Jézus arra jár, kiáltozva követi őt. Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! Hát miért így szólítják? Ez Jézus hivatalos neve. A Messiás hivatalos neve, Dávidnak fia. És a hangból sejtik, hogy merre megy, követik, nem is tudjuk mennyi ideig, mert erről nem ír az ige. Lehet, hogy jó hosszú utat kell megtenniük, Jézus ment elől, gondolom tömeg, és a két vak pedig kiáltozva utána. És Jézus hagyta, hogy kiáltozzanak. Látszólag anélkül, hogy figyelemre méltatta volna őket. Milyen sokszor mondjuk keservesen, hogy sokáig kell botladozva kiáltoznom Jézus után. Hogy úgy érezzük, hogy vonakodik megállni, amikor a kérésünkkel odaállunk hozzá. Hát miért nem állt meg Jézus az első kiáltásra? Tettem föl én is magamnak a kérdést. Hát nem érzi, milyen nyomorultak. Hát nem látja, nincs szíve, nem szánja meg őket. Hát miért nem állsz meg, Uram Jézus? Fájó derékkal, hasogató szívvel, keservesen, lelki problémáktól gyötrődve, botladozunk utánad, Uram Jézus! Könyörülj rajtam. Amikor megszólítjuk mi is, és fölkiáltunk, és kiáltunk hozzá, nagyon sokszor érezzük úgy a magunk bajában, hogy miért nem állsz meg, Uram Jézus. Hát így kezdődik a mi helyreigazításunk is, mint a két vaké. amikor kiáltunk, és botladozunk Jézust keresve. A két vaknak meg kellett tanulni azt, hogy ami igazán értékes, azt kívánni kell. Azért hitben járva utána kell menni, kitartóabb, abba nem hagyva, szüntelenül és lankadatlanul. Spurgeon a nagy baptista hittérítőről olvastam, hogy évekig imádkozott a legjobb barátjáért, aki nem fogadta el az Úr Jézust, haszontalanul, nem történt meg. Spurgeon temetésén tért meg a barátja a gyászbeszéd alatt. Tehát, drága testvéreim, ne lankadjunk. Nem az a fontos, hogy milyen régen kiáltunk, és az se fontos, hogy türelmesen vagy türelmetlenül szólunk. Abba legyünk biztosak, hogy nem kiáltunk hiába. Hallják a szónkat. Az igazi dicsőség az Úrnak. Az igazi ajándékokat Jézus ingyen adja, de nem mindig a mi időzítésünk szerint. A két vak, amikor végigbotorkált az utcán Jézus után, ezen az úton biztosan megtanult valamit. Talán ők is hallották korábban az igehirdetést, hisz Jézus először tanított, utána gyógyított. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Más ezt kimondani, és más a saját bőrünkön érezni. Más tudni, hogy mit jelent zörgetni. Vagy mást megtanulni úgy az örgetés, hogy már sebesre vertem az öklömmel az ajtót, és még mindig nem nyílt meg. Ugye van ilyen zörgetésetek nektek is néha. A két vak azon az úton, mikor kiáltozva követte Jézust, megtanulta, hogy követni kell, hogy kitartóan sokszor, sokáig kell kiáltani. Mi is megértünk már hasonlókat. Jézus ekkor bemegy a házba, de a két vak nem csügged. Amikor ő pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok. Végre Jézus megszólítja őket. Érdekes, hogy nem a gyógyításról, gyógyulásról szól, pedig látja, milyen állapotban vannak, hanem megkérdezi őket. Hiszitek-e, hogy én ezt megcselekedhetem? Tehát miért kínozza őket? Nem tudja, hiszen tudja, hogy meg tudja gyógyítani őket. Miért kérdezi őket? Azért, mert Jézus többet akar nekik adni, mint a szemük világa. Ezért nem értjük mi sem, amikor kérünk kis apró, nyomorúságos dolgokat, múljon el a lábszaggatásom, sikerüljön a vizsgám, jöjjön be a pénzem a gázszámlára. Kérünk tőle, és azt mondjuk, hogy miért nem teljesedik még be? Többet akar adni az Úr, egy teljességet akar neked is adni, teljességet akar adni. Mikor jelentéktelen apróságokkal állunk előtte, ő még a szemünk világánál is többet akar nekünk adni. Jézus a két vakot addig, aki eddig passzív életet élt, mert csak koldulhattak, mert abban az időben semmi más nem tehettek, és mások jó indulatára voltak szorulva, cselekvésre szólítja fel. Cselekvésre szólítja fel először a némaságával. Kövessék őt, menjenek utána. És amikor válaszolniuk kell a kérdésre, hogy hiszitek-e, akkor a két vaknak el kell döntenie, hogy kapcsolódik-e, elfogadja-e, ott van-e a hit a szívében, hogy képes rá, hogy megcselekedje. A két vak kimondja a kérdést, kimondja a választ. Hiszünk, Uram. Akkor illeti az ő szemeiket, mondván, legyen néktek a ti hitetek szerint. Tőlünk is, amikor kérünk, amikor zörgetünk, amikor kiáltunk, azt kérdezi az Úr, hiszed-e? Hiszed-e igazán ott belül, hogy képes vagyok megtenni? Hiszed-e, hogy én vagyok a bajod megoldója? Hiszed-e, hogy én vagyok a betegséged meggyógyítója, akkor is, amikor fáj? Hiszed-e? És nagyon fontos, mert a vakok többet kaptak, mint a szemük világát. Megkapták ráadásul magát, Jézust. A Jézussal való közösséget. A látóvá tett vakok ott álltak előtte, és egy olyan csodálatos felfedezés volt a szívembe, egy öröm, mikor életükbe először kinyitották a szemüket, az Úr Jézust látták. Mennyien vágyunk mi erre, hogy lássuk őt, amikor kinyílt a szemük, ott állt előttük az Úr Jézus Krisztus. Csodálatos. És azt hinnénk, hogy itt vége a történet, boldogan élnek, még meg nem halnak, hazarohannak a családjukhoz, megnéznek mindent, amit eddig nem láttak, megölelgetnek mindent, és elvégeznek minden munkát, amire eddig nem volt idejük. Mert ezt szoktuk meg néha a gyülekezetben, jön valaki, meggyógyul, és rögtön annyi munkája lesz, annyi, amit mindaddig, míg fájt a lába, nem tudott elvégezni, mindaddig, amíg rossz volt a szeme, nem tudott elvégezni, akkor már nem jár gyülekezetbe, akkor nem kell az Úr Jézus, mert elvettem a gyógyulásomat, és futok haza. Mit tett a két vak? Megpillantották Jézust, és utána azt mondja, evangelistává lettek. Tehát elmentek, és bizonyságai lettek az Úr Jézus Krisztusnak. Nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos, hogy elmentek és hirdették. Így látszik, hogy kapcsolatba kerültek, összekapcsolódtak az Úr Jézussal, többet kaptak, mint a szemünk világa. Nem tudom, hogy mi a te mostani vakságod. Mi az, amivel zörgeted az ajtót? De Jézus minket is megkérdez, hiszed-e, hogy én bármit meg tudok tenni? És amikor teljes szívedből felelsz rá, akkor jön, hogy legyen neked a te hited szerint. A harmadik történet, harmadik csoda, Márk evangélium 5. fejezetében 3 csodatételét is olvashatjuk Jézusnak. A gadarai megszállott megszabadítását, a vérfolyásos asszony gyógyulását és Jairus lányának feltámasztását. Én ma Jairusról szeretnék szólni, a halott feltámasztásáról. Márk evangélium 5. rész 22-24-es ige, és majd a 35-43-as, mert itt közben jön a vérfolyásos asszony esete. És íme eljöve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esék. És igen kéri őt, mondván, az én leánykám halálán van. Gyer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is méne vele. És követi őt nagy sokaság, és szorongatják vala őt. Közben jön a vérfolyásos asszony esete. 35-ös verstől, mikor még beszél vala odajövének a zsinagóga fejétől, mondván, leányod meghalt, mit fárasztod a mestert? Jézus pedig hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek se engedi, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És méne a zsinagóga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. És bemenvén mondanékik, mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. És kinevetik vala őt, ő pedig kiküldvén valamennyit, maga vellé vette a gyermeknek atyát és anyját és a vele lévőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala. És megfogván a gyermeknek kezét mondanéki, Talita kumi, ami megmagyarázva azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj fel. És a leányka azonnal felkelt és jár vala, mert 12 esztendős volt, és nagy csodálkozással csodálkozának. ő pedig erősen megparancsolá nékik, hogy ezt senki meg ne tudja. És mondá, hogy adjanak néki enni. Hát erről eddig arról szóltam, hogyan változtatta meg az Úr Jézus csodatétele a galileai főember életét, a két vak életét. És most ebben a történetben nem csak az a csoda, hogy a halott kislány föltámadt, hanem az a változás, hogy Jairus életében milyen gyökeres változást hozott ez a csodatétel. Hát miért volt szüksége Jairusnak a változásra? Hiszen ő egy fontos ember volt, a zsinagóga elöljárója volt Kapernaumban, ami nem lelkipásztort jelent, hanem mint egy főiskola dékánja, olyan rangban volt körülbelül, hatalmas tisztességnek örvendett, bőségesen volt vagyona, amit akart, azt megkapta. Tehát Jairus egy nagy tekintélyű, gazdag, nagyon fontos ember volt Kapernaumban. De hát, ha valakinek haldoklik a lánya, vagy valaki, aki a szívéhez közel van, akkor nem számít. Sem a vagyon, sem a tekintély, sem a rang, mert mindnyájan egyformák vagyunk. Mindnyájan reszkető, remegő, félő, könyörgő emberré válunk. Jairus ebben is a szinte nem emberi, hanem már talán állati félelmében elesettebb és árvább volt, mintha meghalt volna a lánya, mert akkor már úgyis mindegy, akkor kezdődhet valami más. Dávid királyról olvassuk a Sámuel második könyvében, hogy amikor Betsábétól született gyermeke haldoklik, akkor böjtöl, nem eszik, nem iszik, darócba öltözik, hamut szór a fejére, könyörögve kéri Istent, rimánkodik, imádkozik a gyermek életéért. Aztán, amikor a gyermek meghal, akkor enni kér, megfürdik, tiszta ruhát vesz föl, azt hitték, megháborodott a fájdalomtól. És azt mondta, amíg élt, volt értelme a könyörgésemnek. Most, hogy meghalt, már nem tehetek érte semmit. Ugyanígy ez a Jairus még az első állapotban volt, amikor úgy érezte, hogy mindent meg kell tennem, mindent meg kell tennem, páni félelmembe meg kell tennem, hogy megmentsem a gyermekemet. És ez a nagy tekintélyű Úr Kapernaumba letérdel Jézus lábához. Sokan vannak, sokan látják. Jer, vesd rá a kezedet, hogy éljen. Megtanul alázatban könyörögni. És ami drága Jézusunk nem szól semmit, hanem szó nélkül elindul Jairussal annak a házához. Tudja, hogy ilyenkor hiába vigasztalás. Hiába vagyok én okos, hiába vagyok én bölcs, az a fül nem hall mást, abba az elmébe nincs más, mint meg fog halni a lányom. És nem vesztegeti Jézus a szavakat, hanem elindul Jairussal az ő útján. Itt kezdődik Jairus életének a megváltoztatása. Minden elesett és kínba vergődő ember élete, minden megpróbáltatásban lévő reménysége, akkor kezdődik, amikor elindul együtt Jézussal. Amikor az Úr Jézus elindul mellettünk csendesen, szó nélkül, és Jairus megpróbál, elkezd újra élni. Mi is akkor kezdünk el élni, mikor a megpróbáltatásban megérezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Egy személyes történetet hadd meséljek el, nagyon közeli hozzátartozónk volt az elmúlt években. Egymás után két nagyon súlyos műtéten kellett átesnie, és a második műtét szinte életveszélyes volt. És amikor kijött a kórházba, mert Isten dicsőségére meggyógyult, akkor én azt a kis történetet adtam neki ajándékba. A lábnyomok a homokba valamennyien olvastátok egy német szerzőtől való. Hogy visszatekint valaki az élete útjára, és úgy látja, mintha a tengerparti homokban két pár lábnyom menne, az Úr Jézus ment vele az élete egész útján. És amikor azt mondja, hogy Uram, de amikor a legnagyobb bajba voltam, csak egy pár lábnyom van, magamra hagytál. És azt mondja az Úr, hogy nem, akkor a karomba vittelek. Ezt a történetet vittem el, és adtam át neki, és ebbe az a csodálatos, hogy ő azt mondta, hogy én ezt átéltem. Mikor kihoztak a műtőből, és bevittek az intenzív osztályra, ahol senki nem jöhetett hozzám, nem volt telefonom, senkim, egy szál lepedővel letakarva feküdtem, olyan hidegrázással a hosszú műtét alatt annyira fáztam, remegtem, rettegtem, úgy éreztem, hogy végem van, mindennek vége van. És egyszer csak egy nagyon puha, meleg takaró betakart. És egy hatalmas bizonyosság volt a szívembe, meg fogok gyógyulni. És elaludtam. Így ölel át az Úr Jézus. Amikor nagy-nagy-nagy bajban vagy, amikor azt gondolod, hogy senki nincs melletted, ott megy melletted. Ahogy Jairus mellett elindult, és Jairus hozzászokott ahhoz, hogy semmiféle feszültséget nem kell neki elviselnie, nem kell kiállnia, mert amit intett már teljesítették, most pedig Jézus mellett topogva, verejtékezve, türelmesen meg kellett tanulnia elviselni a feszültséget, az egyre fokozódó félelmet, és várni, hogy a kérése beteljesedjen. Közben jön a vérfolyásos asszony, aki megállítja Jézust. Jézus megfordul, ki az, aki a ruhámat megérintette, és elkezd beszélgetni az asszonnyal. Nem mondjuk végig most itt a történetet, mert nekünk Jairus szempontjából fontos, de képzeld el, amikor te nagy beteghez orvost hívsz, és azt mondja, hogy rögtön jövök, és még mindig nincs ott. Már eltelt 15 perc, még mindig nincs ott. Már fél óra is, még mindig nincs, talán elkésik. Ismeritek ezt az érzést, amikor ott áll ez az ember, akinek haldoklik a lánya, és Jézus beszélget egy asszonnyal. Ahogy a nőket ismerjük, gondolom nem is volt rövid beszédű, de áll és nem szól semmit. Telik az idő, fogy az idő, és ez nagyon rettenetes. És Jairus nem szól közbe. Nem mondja, hogy siessünk már. Nem mondja, hogy elkésünk. Ne beszélgessetek már. Jairus áll, retteg, és csendben van. A türelmesen várás nem éppen emberi tulajdonság. Mi is azt mondjuk, ha valami gondunk van, Uram, add meg, de rögtön, rögtön. Ma, holnap, ma szólok, holnap kérem. Vagy még ma, ha ráérsz. És Jairus számára utána, mikor jönnek, ott annak a követek a háztól, ne fáraszt tovább a mestert. Mindennek vége. Meghalt a lányod. Jairus számára összedőlt a világ. Biztosan köztünk is vannak olyanok, akik ilyen pillanatban voltak már, amikor olyan közeli szerettüket kellett utolsó leheleteig elkísérni, hogy úgy érzed, hogy hát minek is élek én akkor, főleg, ha ez egy gyermekről van szó. És ebben a pillanatban Jézus valami csodálatos dolgot tesz. Adta Jairusnak a szavát, és nekünk is. Ne félj, csak higgy. Jézus megtanítja neki azt, amit nekünk is, hogy mi a hit. A hit az, hogy Jézushoz menni, hozzá tartozni bizalommal akkor, mikor már minden elveszett. Amikor, mert itt már minden elveszett Jairusnál. Itt már nincs mit kérni, nincs miért könyörögni. Semmi nem várja otthon, mint egy halott gyermek, egy síró feleség. És ne félj, csak higgy. A hit az a kéz, ami a legreménytelenebb esetben is az Úr Jézushoz tud kapcsolni minket. És nagyon fontos, ami tanulságként tartom magamnak, magunknak, és Jairus a halálhírre sem nyitja meg a száját. Nem okol senkit a késésért, nem jaj veszékel, nem kiáltozik, hogy elkéstünk, hiába minden. Néma marad. Ezt meg kell tanulnunk a nagy próbák idején. Ne félj, csak higgy. Jézus tudja, hogy ő mit fog tenni. Az emberi életbe akkor következik be a hit halálugrása a mi életünkbe is, amikor a legreménytelenebb helyzetbe, amikor már úgy érezzük, hogy már semmi a világon nem segíthet, átadom Jézusnak. Uram, nekem ennyit ellett. Most már csak a tied, és hiszek, Uram, hogy te képes vagy. Ne félj, csak higgy. Az Új Szövetség mindössze 3 halott felszámasztásáról számol be, Jairus lányáról, a Naimi ifjúról és Lázárról, Jézus barátjáról. Ezzel talán jelzi is Jézus, hogy ő nem azért jött, hogy az ember halál problémáját megoldja. Nem azért jött, hogy visszaállítsa az eredeti állapotot, amit az első ember elveszített. Tulajdonképpen Jairus sem az eredetit kapta vissza. Egészen eddig mondhatta azt, hogy az én kislányom, az én szép lányom. Ettől kezdve Jairus azt mondja, ez az a lányka, akit Jézustól kaptam ajándékba, amikor már minden elveszett. Tehát megtanulja, és nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy az az igazán az enyém, amit kegyelemből kaptam meg Istentől, a hitem által. Jézus félszáz csodatételéből 3 emeltem ki a mai napon. Meghallgattuk, hogy Galileába hitt a főember az isteni szónak, és meggyógyult a fia. Ez a szó, ez az ige nekünk is rendelkezésünkre áll. Valljuk meg rendszeresen azok felett, a dolgok felett, amik nem akarnak mozdulni az életünkbe. Ima könyvünkbe gyönyörűen össze vannak gyűjtve, témánként az igék. Valljuk meg, mert hit ez a főember ennek a szónak, és beteljesült, meglett a csodája. A 2 vak megtanította nekünk, hogy bizony követni kell Jézust, cselekedni kell, meg kiáltani, kitartóan és türelmesen, és hinni. Jairusnál láttuk alázatos szívvel, türelmesen, száját tartva, még a legreménytelenebb helyzetben is Jézusra bízza a gyermekét. Alázatot tanulunk Jairustól, a száj megtartását tanuljuk Jairustól, és megtanuljuk azt, hogy hisz és bízik, a hittel nyúl Jézus felé. Nekünk is van valamilyen vakságunk, van valamilyen ajtónk, amin zörgetünk, és sokan is közülünk is kétségbe esett helyzetben vannak. Hinni kell. Jézus él. Jézus ma is gyógyít. Jézus ma is képes a csodákra. Gondolkodjunk el ezeken a csodálatos történeteken. Nem úgy volt, hogy beteg vagyok, elmondtam egy imát, és megtörtént a csoda. Ilyen is van. De nem ez a jellemző. A csodát váró, kérő embernek is meg kellett változnia. Neki is átalakuláson kellett átmennie. Alázatot tanulnia, kitartóan kitartani, hitben járni, kiáltani, cselekedni, az igén megállni. Amíg bekövetkezett. Hit. Catherine Kuhlman írta. Hiszek a csodákban, mert hiszek Istenben. És mivel hiszek Istenben, látok csodákat megtörténni. Legyen ez így a mi életünkben is. És ha a szívedben most van egy olyan megoldatlan probléma, amit hoztál, egy ajtó, amin zörgetsz, akkor valljuk meg a hitünket mi is az Úr Jézus Krisztusban. Álljatok föl, drága testvéreim! ha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia, megtartatol. Mit kérdezett a két vaktól? Hiszitek-e? Most a szívedből mondd ki, hogy hiszem, Uram. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm, legyél az én szabadítóm. Megvallom, hogy Jézus az én életem Ura. Jézus az én megváltóm. Jézus az én gyógyítóm. Jézus az én szabadítóm. Én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban. Az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Tökéletes gyógyulásom van Jézusban. Minden erővel rendelkezem Jézusban. Bőséges ellátásom van Jézusban. Köszönöm, Uram. Ámen.